Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Néha egy probléma csak akkor oldódik meg teljesen, amikor visszakerülünk annak a gyökeréhez. Ez pedig nem egy esetben évek kellenek. Kérdés viszont, hogy miután megoldódik a probléma, mit fogunk másképpen tenni annak érdekében, hogy ne okozzunk olyan gondokat, amelyeken kénytelenek voltunk mi is átmenni. Egy tanár esetében pedig különösen nagy kihívás lehet ez. Témánk vissza az egyetemre. Meghívottunk dr. Serb László marketing szakembert, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi kar adjunktusa. Tanár úr, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt adásban.
A múlt adásban ugye tulajdonképpen egy ilyen vegyes formátumú beszélgetés volt, ami rólam is szólt, illetve arról is, hogy hogyan kezdődött a pályám. Kitértünk számos olyan dologra, ami mások számára is érdekes lehet, főleg olyanok számára, akik a pályakezdés elején vannak, és sokat dilemmáznak arról, hogy hogyan tovább.
És folytassuk is akkor ezzel a gondolattal, hogy akik mondjuk a tanári pályát akarják választani, azoknak adjunk néhány tippet. Például azt, hogy ön tanárként milyen hozzáállással neveli a diákjait.
Ezek mind olyan kérdések, amelyek a legjobb kérdések közé tartoznak, és szerintem ezt minden tanárnak néha fel kellene tenni, tehát a tanár kollégák maguknak is feltehetik sokszor ezeket a kérdéseket, ugyanis ez egy olyan szakma lett az utóbbi években, mely elég sok kihívással küszködik, most nem beszélve arról, hogy az elmúlt két évben az online oktatásra való átállás, vagy hibrid oktatás és online oktatás ugye kihívásaival meg kellett küzdeni, és ez ugye senkinek nem könnyű, a diákoknak sem volt könnyű, hát a pedagógusoknak sem volt könnyű. Ezért az, hogy egy pedagógus mindig kell emlékeztesse magát arra, hogy a szerepe nem pusztán egy adminisztratív szerep, vagy pedig egy olyan szerep, ami helyettesíthető. Én mindig hittem abban, akkor ez most így lehet, hogy egyszerűbb lesz gondolataimat, hogyha próbálom úgy összefoglalni, hogy egyszerű és frappáns legyen, akkor azt tudnám mondani, hogy egy pedagógus sohasem lehet pusztán csak információ átadással foglalkozó szakmunkás. Manapság az internet miatt, a digitalizáció miatt hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor tanulni akarunk valamit, akkor az információ forrásokat keressük, és eléggé másodlagos lesz az, hogy ki mondja, tehát a forrás. Manapság a pedagógusok közül is sokan talán avval néznek szembe, hogy egyfajta információ átadó szakmunkásként tekintenek rájuk. Szóval beszélő fejek egy monitoron, beszélő fejek az osztályteremben, és amikor meg nincsenek ott, akkor meg helyettesíthetők. Most én hiszek abban, és ez egy kicsit ilyen régi vágású gondolat, nem én találtam ki, de szerintem a pedagógus igenis kell legyen annyira igényes, hogy a saját személyiségével is tanítson, neveljen. Tehát az információ átadás mellett jelenjen meg a pedagógus önmaga is, és ezáltal egy olyan helyzetet, egy olyan kontextust hozzon létre annak az információnak, amit át akar adni, ami emlékezetes lesz, ami releváns lesz a diákok számára, egyetemisták számára. Tehát röviden összefoglalva, nem pusztán információt kell átadjon a 21. század pedagógusa sem, szerintem, hanem továbbra is egyfajta nevelő tevékenységet is kell, egyfajta értékrend átadó tevékenységet is kell folytasson. Nyilván ennek megvannak a határai, megvannak a morál-etikai szabályai, viszont erről nem szabad elfeledkezni, még akkor sem, hogyha az oktatási rendszer néha ezt nem segíti. Röviden ezt tudnám erről mondani.
Az oktatási rendszerben vannak különbségek, ugye a középiskola és az egyetem között, és akkor én most azt kérdezném, hogy mennyire lehet meglátása szerint egy egyetemi tanár, egy egyetemi oktató, a diák, a hallgató barátja?
Ez egy másik olyan kérdés, amelyik szerintem eléggé oktató függő. Tehát az, hogy ki hogyan tudja kezelni az emberi kapcsolatokat, főleg, hogyha különböző szerepekben vagyunk jelen egy közös térben, legyen az virtuális tér vagy fizikai tér, például egyesek diák szerepben vannak, mások meg tanár szerepben vannak. A szerepek közötti kommunikáció az menedzselhető. Tehát vannak olyan személyek, akik képesek úgy meghúzni a határokat, hogy azok a határok ne korlátok legyenek. Mások meg nem képesek és éppen ezért szerintem általános szabályt erre nem nagyon lehet mondani. Én például mindig azon az elven voltam, hogyha én értéket adok át, értéket nyújtok, és ezt megfelelően veszik, megfelelően érzékelik az egyetemisták, akkor nincsen szükség mindenféle formális szabály megkövetelésére. Tehát például olyan dolgokra, hogy akkor magázódjunk, vagy pedig nagyon pontos határokat húzzunk meg a mindennapokban. És ez amennyiben működőképes, akkor nem kell tartani attól, hogy ezek a szerepek összemosódnak. Én nagyon fontosnak tartom, hogy egy tanár a tanár szerepében maradjon a diákjaival való kapcsolatban, és tudja megválogatni azt, hogy a tanár szerepből mit mond, illetve vállalja a felelősséget azért, hogy tanárként hogyan viselkedik és mit mond. Ezek nagyon fontos dolgok szerintem, ilyen szempontból elég konzervatívnak tartom magam. Viszont ez nem azt jelenti, hogy távol kell elhelyezkedni az egyetemistáktól érzelmileg, vagy pedig a mindennapi kommunikáció szintjén. Sőt, én azt mondom, hogy kifejezetten proaktívnak kell lenni, beavatkozónak kell lenni, gondolkodásra kell serkenteni őket, dialógust, párbeszédet kell kialakítani, nem csak közöttük, hanem a tanár és diák között is. Szóval összefoglalva nem hiszek abban, hogy a tanár valahol fent van, a magasban, egy elefántcsontoronyban, és a diák lentről kell kiabáljon felfele, hanem abban hiszek, hogy egyfajta egészséges mellérendelő viszony van a szerepek közötti különbségek betartásával és a kölcsönös tisztelettel.
A tanítás mellett vállalkozó is. Milyen gondolkodásmódot igényel ez? Vagy hogyan lehet áthelyezni az elméletet a gyakorlatba?
Megmondom őszintén, én nem tudnám elképzelni a tanári munkámat anélkül, hogy a gyakorlatban ne üzzem azt, amit tanítok is. Én az egyetemen elsősorban marketinggel kapcsolatos tantárgyakat tanítok, és szakemberként is, gyakorló szakemberként is marketing, főleg stratégiai tervezés, stratégiai marketing tevékenységeim vannak. Olyan cégeknek szoktam segíteni, akik a digitalizációban szeretnének felzárkózni, és én úgy érzem, hogy egy óriási erőforrás számomra, hogy tanárként is up-to-date, tehát friss információkat adjak át, a gyakorlat által tesztelt információkat adjak át. A kettőt el tudom választani egymástól, ugyanis az egyetemi világban a fogalmak meghatározása, a fogalmak közötti kapcsolatoknak a tiszta elmagyarázása nagyon fontos. Van egy tudományos marketing, van egy gyakorlati marketing, és a kettőt úgy kell összehozni, hogy a diák, amikor megtanulja a vizsgára megtanulnivalót, utána, a vizsga után ne csak azt érezze, hogy oké, ezt most letudtuk, és mondjuk 10-est kaptunk, vagy 5-öst kaptunk, vagy akárhányast kaptunk, hanem érezze azt, hogy rendelkezik azokkal a fogózkodókkal, amelyekkel már közvetlenül kezdhet valamit avval a tudással. Minden tudományág, minden tantárgy esetén ez más. Na most az én tantárgyaim esetén én úgy érzem, hogy ez így elég jól összeáll, tehát a gyakorlatot elég jól össze lehet hozni az elmélettel, egy olyan formában, hogy tisztán szóljon, inspiráljon, és mindennapokban felhasználhatóvá váljon a diákok számára. Szóval sokat segít nekem a gyakorlati tapasztalat, és szeretem azt érezni, hogy néha én is meglepődöm, hogy mi nem működik. Azért, mert ez egy nagyon egészséges feedback a piac részéről, hogy tanárként is hogyan adaptáljam a tudásomat.
És akkor hogyan lehet, vagy hogyan lehetett megtalálni ezt az egészséges összhangot a vállalkozás és az oktatás között?
Ez egy hosszú folyamat, ugyanis most már 16-17 éve vagyok gyakorló szakember, és 11 éve vagyok oktató. A szimultán munka mindenkinek egy kihívás, tehát szerintem a hallgatók között is vannak többen, akiknek két munkahelyük van, vagy másfél munkahelyük van. Szóval az időmenedzsment probléma az elég gyakran felmerül, viszont nekem néhány év alatt alakult ki az a rutinom, amivel ezt a kettőt szimultán párhuzamosan tudom gyakorolni, és hát a fő kihívás az időbeosztás volt, a másik kihívás pedig az volt, hogy kellett magam emlékeztessem gyakran, hogy az egyetemisták nincs honnan tudjanak minden olyan szót, amit mondjuk egy cégnél ismernek, tehát például a céges világban, amikor szakmai nyelvezetben beszélünk, vagy beszélek, akkor az elég érthető azok számára, akikkel beszélek. De egy egyetemista nincs honnan tudja. És ezt volt fontos gyakorolni, hogy igyekezzek emberi nyelven tisztábban fogalmazni az egyetemen, olyan dolgokban, amelyeket a gyakorlati tapasztalatomból hoztam át példaként. Szóval ez volt a másik kihívás, úgyhogy időmenedzsment és a szakmai nyelvezetnek az adaptálása.
A kettő kiegészíti egymást, ahogy ezt az elmélet vagy a papírforma is már sok esetben bebizonyította. De mégis mi lenne, hogyha választani kellene a vállalkozói rész és az oktatás között?
Nagyon nehéz kérdés, de kicsit olyan kérdés, mint amikor a gyerekeket avval szokták sokkolni, hogy akkor kit szeretsz jobban, apukát vagy anyukát. Egy ilyen típusú kérdés ez is, hogy az én esetemben ez a kettő eléggé összefonódik, nem nagyon tudnám kiválasztani valamelyiket. Tanítani szeretek, pedagógus családból származom, valahogy ez egy nagyon közeli dolog számomra. A gyakorlati szerepvállalásom, a céges munkáim pedig nagyon erős energiaforrás és egy óriási segítség abban, hogy megfelelő dolgokról beszéljek, megfelelő dolgokat tanítsak, naprakész dolgokat tanítsak. Nem nagyon tudnék dönteni. A kérdésre a válaszom tehát az, hogy ha nagyon muszáj lenne dönteni, akkor lehet érmefeldobással döntenék, de az is megtörténhet, hogy ha ezt más napokon teszik fel nekem ezt a kérdést, akkor a tanári szakma mellett döntenék. Azért, mert azt hiszem, hogy az egy bizonyos szempontból egy nemesebb, magasabb rendű hivatás, illetve egyfajta olyan elköteleződés, amit nem lehet csak úgy elhagyni, otthagyni.
Soha nem érezte azt, hogy túl sok a munka, apropó nehéz napok vagy más napokon felrakandó kérdés?
Természetesen éreztem. A mindennapokban az időbeosztás valószínűleg, hogy az egyik olyan soft skill-em, olyan jellegű készségem, képesség, amit folyamatosan kell fejlesszek, azért, mert ahhoz, hogy az ember két lovat üljön meg egy fenékkel, ahogy szokták mondani, ahhoz nagyon oda kell figyeljen, hogy rendkívül hatékonyan és nagyon jó időbeosztással dolgozzon. Úgyhogy ez a túlterheltség érzés az gyakran jelen volt régebb. Az utóbbi időben sokkal jobban menedzselem ezeket a kérdéseket, és amúgy tudom javasolni is mindenkinek, hogy a munkára szánt idő hatékonyságán érdemesebb előbb dolgozni, nem azon, hogy hát akkor dolgozzunk este 11-től éjjel egyig is. Azért, mert gyakran az a reflex, hogy akkor hány órát kell még dolgozzunk. Az igazság az, hogy nagyon sok olyan dolog van a mindennapokban, bármilyen munkakörben, amit meg lehet oldani a hatékonyítással, és nem feltétlenül a további időnek az allokálásával. Szóval igen, sokszor éreztem az időbeli túlterheltséget, de megoldható hatékonyítással is úgy érzem, hogy eléggé rendben vagyok ilyen szempontból.
Oktató, vállalkozó, pedagógus családból származik, de még mit kell, vagy még mit érdemes tudni dr. Serd Lászlóról?
Ezzel a kérdéssel egy kicsit most meglepődtem, mert valójában, amikor a munkámon kívüli dolgokról beszélek, akkor valójában azokat én sem szoktam nagyon tudatosan végig gondolni és így beszélni róla szabadon, de amit még érdemes tudni az az, hogy mindennapokban természetesen én is, akár csak sokan, keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel feltöltődnek. A feltöltődést én nem az alatt értem, hogy fizikai energiám legyen több, bár nyilván az is nagyon fontos, hanem inkább a mentális feltöltődés az, amire helyezem a hangsúlyt. Nyilván a fizikai az is rendben van, és természetesen tehát fontosnak tartom az alvást és a sportot például, de amire itt most a hangsúlyt helyezném, a hobbiaim. A hobbiaim közül van néhány, amire néha több idő van, néha kevesebb, és van néhány olyan hobbim, amelyikben az utóbbi években sajnos vissza kellett lépjek egy kicsit, mert nem volt rá időm. Ezeket én nagyon fontosnak tartom, én úgy érzem, hogy majd, hogyha nem tudom hány éves leszek, és ugye is szokták mondani, azon a bizonyos ágyon, amikor elgondolkodom, visszafele nézek, akkor a hobbik azok mindenképpen fontosak, illetve hát nyilván a magánéleti törekvések, azok lesznek fontosak. De ha már a hobbikról szó van, akkor az olvasás, nagyon szeretem a történelmet, és hát a szép irodalmat is az utóbbi időben inkább azért ilyen történelmi jellegű, meg gondolkodás, filozófia jellegű könyvekbe habarodtam bele. Az olvasás azért jó, mert az embernek, ha van egy órája minden nap, vagy pedig néhányszor hetente, ha már akkor is, tehát egy olyan hobbi, aminek az átváltási költsége olcsó. Tehát egyszerűen fogod magad, félreteszed a tevékenységed, és olvasol egy kicsit. Most nem minden hobbiról mondható el ez. Úgyhogy ilyen szempontból talán az a szerencse, hogy az olvasás az egy hobbim, mert nagyon könnyen át lehet ugrani egy kis olvasásra abból a tevékenységből, amiben benne vagyok. Elég sok könyvet szoktam vásárolni. Umberto Eco-nak, híres olasz szerzőnek van egy olyan mondása, hogy az ember a magánkönyvtárában mindig tartson 70%-nyi olvasatlan könyvet, talán így van, nem biztos, hogy pont így mondta, de valami ilyesmi. És én ezt eléggé hozom, mert az utóbbi időben több könyvet vásárolok, mint amennyit elolvastam, úgyhogy valószínűleg most már ez az arány még talán nagyobb is, mint amennyi kellene, hogy legyen. És az olvasás az, ami a mindennapokban nagyon fontos, hogy kiegészíti azt, aki vagyok. Most egy másik fontos dolog, hobbi, amit nagyon szeretek, az a természet és természettel való kapcsolat, ez nagyon uncsinak hangzik, mert hát mindenki ezt mondhatná. Igaz, jaj, szeretjük a természetet, meg olvasni, meg nem tudom micsoda. A természettel van egy nagyon különleges viszonyom, annak idején, amikor még gyerek voltam, az a óriási szerencse ért, hogy egy olyan helyen nőttem fel, ahol tényleg közel volt a természet, volt egy nyári házunk, nagyon sok időt töltöttem ott, ez Gyergyószent Miklós mellett volt, mai napig nagyon szívesen megyek oda, és ott nagyon elmélyültem ezekben a dolgokban, növénygyűjteményen volt, meg mindenfélét csináltam, nagyon érdekes dolgokat, nagyon szerettem. És a természet a mai napig nagyon érdekel, itt, ahol lakom, Kolozsvár mellett, itt is közel van az erdő, gyakorlatilag 10 perc séta, és már is olyan érzés, mintha nem is Kolozsvár mellett lennék, amennyiben lehetséges, mindig kiszoktam oda rohanni egy kicsit, azért, mert feltöltődöm. Na most egy kicsit izgalmasabb területre áttérve, a csillagászat az, ami az amatőr csillagászat, ami hobbim nekem. Az egyetlen probléma vele az, hogy a csillagok vagy bolygók nagyon nagy részét nem nappal lehet megtekinteni, hanem éjszaka. És evel az a fő gond, hogy aki keményebben dolgozik a mindennapokban, annak szüksége van alvásra is. És hát a kettő az nem nagyon segíti egymást, tehát általában ez a csillagászkodás, amatőr csillagászkodás, ez a nyári hónapokban, főleg augusztusban szokott a csúcsára jutni nálam, és hát van egy profi távcsövem, mindenféle kütyű hozzá, és akkor nagyon szeretem az ilyen-olyan csillagászati témákat, amelyeket én is amatőr teleszkóppal meg tudok tekinteni, itt mindenevő vagyok, tehát hogyha esetleg valaki amatőr csillagász hallgat minket, akkor mondom, hogy mély egezéssel és bolygózással is foglalkozom. Ezeket emelném ki, mert amúgy van még néhány, tehát de az utóbbi 3-4 évben ezek jellemzők rám inkább.
És akkor hogyan kell elképzelni egy átlagos, megszokott hétköznapját?
Van, amikor reggel 6:30 és 7 körül kezdődik a nap. Voltak időszakok, amikor még hamarabb kezdődött, de lemondtam róla, mert nem tudtam tartani a lefekvési időt, úgyhogy a 6:30-7 az szokott lenni a tipikus. 8 órára már többé-kevésbé készen állok a munkára. Nagyon fontosnak tartottam mindig, ezt valamikor régen olvastam egy ilyen sikerkönyvben, amit nem szeretem a sikerkönyveket, de az egy értelmes gondolat volt, hogy you have to win the morning, hogy meg kell nyerd a reggelt. Hogyha megnyered a reggelt, akkor egy nagy motivációs előnnyel indulsz neki a napnak. Reggel megnyerése alatt én azt értem, hogy valami olyan dolgot csinálok reggel, ami egy nehéz vagy frusztráló dolog, és ha azon túl vagyok, akkor a napom már könnyebben zajlik utána. Én ezt elég gyakran sikerül megoldjam, ezért, hogyha nincsen reggel 8-tól órám, akkor általában ez a reggel megnyerése a fő célom reggel, és akkor utána elkezdődik a nap. Délelőtt egyébként nem vagyok a leghatékonyabb, nem tudom, nem hiszek nagyon abban, hogy biológiailag vannak, akik délelőtt jobbak, mások meg délután este fele, de talán az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy délután, főleg késő délután hatékonyabb vagyok bármiben. De ettől függetlenül délelőtt számos olyan dolgot igyekszem megoldani, amivel szembenézek, egyik napom sem egyforma. Minden napom más. Az egyetemen ugye az órarend olyan, hogy egy tanár számára olyan, hogy vannak bizonyos napok a héten, amikor több órád van, más napokon kevesebb, van, amikor nincsen órád. Az órák is a nap közben teljesen szét vannak szórva, tehát nagy lyukak vannak, szóval gyakorlatilag nagy adaptációt igényel, és ezért egyfajta ilyen kreatív módon kell az időmet mindig beosszam, hogy megoldódjon. Egy rakás szoftvert használok arra, hogy az időmenedzsmentem működjön, a taskjaimat beírom nagyon precíz módon, mérek minden időt, hogy mire mennyi időt szántam, visszamenőleg 5 évre pontosan tudom, hogy mire mennyi időt szántam, ami nagyon sokat segít abban, hogy jobban csináljam, amit csinálok.
Mi az árszpoétikája akkor?
Hát az árszpoétikám. Az árszpoétikám az az, hogy szívből is kell csinálni a dolgokat, nem csak észből. Ez egy kockázatos dolog, azért mert aki szívből is csinálja a dolgokat, az ki van téve annak, hogy jobban megélje, több érzelmet vigyen ezekbe a kérdésekbe, amelyekkel foglalkozik. A szívből csinálni a dolgokat egyébként nem feltétlenül azt jelenti, hogy több érzelmet viszünk bele, hanem inkább azt jelenti, hogy hinni abban, amit csinálsz. Ez elég fontos dolog. Ugye a múltkor olvastam egy kutatást, hogy Nagy-Britanniában megkérdezték gyakorlatilag a lakosságot nagyon általánosan, tehát független attól, hogy milyen munkakörben dolgoztak. És az egyik kérdés az volt, hogy mennyire látják a munkájukat értelmes tevékenységnek. Tehát, hogy van-e értelme annak, amit csinálnak. És az volt a durva, hogy több mint fele a válaszadóknak azt a választ adta, hogy általában, amit csinálnak, aznak nem nagyon látják értelmét. Tehát sokan úgy érzik, hogy a mindennapokban olyan dologgal foglalkoznak, ami lehet, hogy pótcselekvés, lehet, hogy csak azért van, mert régebb fontos volt, lehet, hogy csak azért van, mert valaki ragaszkodik hozzá, és ők meg nem látják az értelmét. Na most én ezt tartom a legrosszabb dolognak, én is nagyon sok dologgal foglalkozom, aminek nem látom értelmét, viszont fontosnak tartom, hogy minden nap legyen valami, aminek nagyon is látom értelmét, és higgyek benne, hogy az fontos. Ezek egyébként biztos vagyok benne, hogy mindenkinek fontosak, hogy lássad értelmét annak a tevékenységnek, amit végez, de amit még hozzá lehetne ehhez tenni, az az, hogy a mindennapokban az emberek hajlamosak elfeledkezni a hosszú távú dolgok, amelyek értelmesek. Tehát lehet, hogy a sürgős dolgokkal többet kell foglalkozzunk, mint a fontos dolgokkal, és emiatt a fontos dolgokat halogatjuk. A fontos dolgok gyakran értelmesebb dolgok, mint a sürgős dolgok. Úgyhogy én például ezért nagyon várom azt, amikor sok mindent lehet majd automatizálni AI által, mesterséges intelligencia által, azért, mert hát, ha leveszi az emberek tekintélyes része válláról azt a sok sürgős dolgot, aminek nem sok értelme van az emberi tevékenységek alatt. Úgyhogy ez az árspoétikám valójában, hogy szívvel is jelen kell lenni, nem csak ésszel.
De hogyha már az észnél tartunk, akkor mit jelent az ön számára a tudás?
Én a tudást nagyon fontos dolognak tartom, de nem olyan értelemben feltétlenül, hogy sokan értik. Tehát a tudás az nem egyenlő adat, nem egyenlő információ tárolás, hanem a információ összefüggéseinek a folyamatos, szisztematikus felfedezése. Tehát megtanulunk dolgokat az iskolában, megtanulunk néhány összefüggést, érdekesnek tartunk dolgokat, eltelnek évek, ugyanazok a dolgok más kontextusban, más helyzetekben más értelmet nyernek. Na, én ezt értem tudás alatt, amikor szép lassan építünk fel egy olyan házat, ami az élet során újabb és újabb összefüggésekkel gazdagodik. Ezt értem tudás alatt, és én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Mindig is nagyon fontosnak tartottam. Hál' Istennek a memóriám elég jó. Nagyon sok mindenre emlékszem, amit elolvastam valaha, és ezeket meg szisztematikusan próbálom felhasználni, felfrissíteni, amennyiben érdekes és hasznos számomra. Szerintem nekünk megadatott egy óriási nagy ajándék az evolúció által, vagy nem tudom, mondhatjuk gondviselés által, evolúció által, ami abban áll, hogy képesek vagyunk a világot egészen másképp látni, mint mondjuk más főemlősök. Képesek vagyunk más szemszögből látni dolgokat, ha akarunk. És ránk vár, hogy trenírozzuk, edzük magunkat ezen a téren. És ezt nem lehet csak tudással. A legrosszabb dolog, ami szerintem történhet, hogyha valaki rugalmatlanná válik, és lemond a tudás megszerzéséről. Azért, mert hogyha lemondunk a tudás megszerzéséről, akkor egy idő után arra gondolunk, hogy a világot már ismerjük. Egy kinyitott könyv, minden lapját ismerjük, és hát természetesen nem ismerjük, szóval nagyon sok mindent nem ismerünk. És én hiszek abban, hogy az embernek az egyik feladata az életben az, hogy egy kicsit több dolgot ismerjen meg, mint az előző generációk. Én ebben hiszek.
Mi az a momentum az ön életében, és vagy a tanári pályája során, amelyikre a legbüszkébb?
Hadd gondolkodjak egy kicsit. Én arra vagyok a legbüszkébb, amikor tanárként nézem, visszamenőleg, hogyha tanárként megnézem. Érdekes módon nem arra vagyok a legbüszkébb, hogy ha megjelent valami cikkem, szakcikkem annak idején, vagy a doktori védésem után mit éreztem, nem ezekre vagyok a legbüszkébb, messze nem. Amire a legbüszkébb vagyok az az, hogy gyakran megtörténik az, hogy órák után, vagy hetekkel a különböző órák, kurzus után rám írnak diákok, hogy hogy is volt az a példa, amit tetszett mondani. Hol lehetne utána olvasni annak, amit én ebből mérem az én pedagógusi teljesítményem. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez mindig összejön, de viszont erre nagyon büszke vagyok utólag, amikor el tudom mondani azt, hogy úgy néz ki, mintha mondjuk 150 diákból 20-30-at inspiráltam volna arra, hogy olvasson el néhány könyvet abban a témában. Ez az inspirálás dolog, hogyha jól működik, akkor lehet azt mondani, hogy büszkeséget érzek utólag. Emellett pedig arra vagyok még, nem lehet azt mondani, hogy büszke, de megelégedéssel tölt el, hogyha felkeresnek régebbi diákok, és látom azt, vagy ugye elmondják, hogy hol dolgoznak, mit csinálnak, és valami olyan témában keresnek engem, amiben úgy érzik ők, hogy kompetensebb vagyok, mint ők. És már dolgoznak, hogy 10 éve dolgoznak, 5 éve dolgoznak, 8 éve dolgoznak, és elég keményen mennek felfel a ranglétrán, sikeres szakmai tevékenységük van, és mégis visszacsatolnak hozzám, hogy megkérdezzenek valamit. Az sem egy rossz dolog, tehát az is egyfajta pozitív visszaigazolás a tanári munkára, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok pedagógusnak vannak ilyen élményei. Engem ez kifejezetten motivál.
És melyik az a tevékenység, vagy tett, amit megbánt?
Amit megbántam, az szerintem az, hogy sokszor a forma felül kell írja a tartalmat. Itt most én nem akarok világmegváltó dolgokat mondani, de van néhány olyan formai probléma a felsőoktatásban, ami néha nem árt elgondolkodni, hogy vajon muszáj-e úgy tanítani, muszáj-e annyira rugalmatlan keretek közé szorítani tudást, ahogy ez megjelenik, és ez szerintem a középiskolára is érvényes. Tehát itt most arra gondolok, hogy sok esetben régebb olyan gyakorlatiasabb vagy elméletibb dolgokkal kellett foglalkozni órákon, amelyek azért voltak fontosak, mert valamikor valaki eldöntötte, hogy az úgy kell legyen, az idő eltelt felettük, de mégis úgy kellett legyen, mert hát az volt a kurrikulumban. Most ez hál' Istennek az utóbbi években nagyon megváltozott, mert szerencsére elég nagy lehetősége van az egyetem az oktatóknak, hogy úgy alakítsák a kurrikulumot, ahogy nekik ez megfelelőbbnek tűnik. Nyilván vannak ajánlások, vannak olyan dolgok, amelyek ki vannak kötve, de azt mondanám, hogy azt bánom, hogy a karrierem elején túlságosan sokat adtam a formára, és kevesebbet a tartalomra, mert azt hittem, hogy be kell tartani a szabályokat. És valóban a szabályokat be kell tartani, de akkor a szabályok akkoriban nem voltak túl jó szabályok szerintem.
Végül, de nem utolsó sorban, hol látja magát 15-20 év múlva?
Egy nagyon jó kérdés, igyekszem nem pesszimista választ adni. Most a pesszimizmus szó azért került elő, mert a tanári szakma is nagy változások alatt van. Az e-learning, amihez mindenki hozzászokhatott az elmúlt 3 évben, de nem ebben a formában az e-learning, hanem abban a formában, hogy tudás átadás, ez nagyon erősen digitalizálódó terület. Számos olyan megoldás van, ami nem egyetemi közegben is működőképes, és vannak olyan nagyvállalatok már, amelyek nem is tartják fontosnak különösebben a formális oktatást, például a szoftveriparban ez nagyon szépen látszik ez. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs jövője a szakmámnak, Isten őriz, van. Viszont másra fog helyeződni szerintem a hangsúly, nem pusztán arról fog szólni, hogy beszélő fejek legyünk, tanárként, hanem olyan humán képességekkel is kell rendelkezzünk, amivel a diákokat nem csak tanítjuk, hanem inspiráljuk, motiváltá tesszük, motiváltabbá tesszük, segítjük őket a megfelelő információkat összeszedni, segítjük őket fókuszálni a releváns dolgokra, és megmutatni nekik, hogy mi az, ami nem releváns egy területen. Tehát ez a, úgy mondják ezt angolul, hogy content curation. A tartalom igazgatása, a tartalom kurációja. Ez mindenképpen egy fontos dolog lesz a következő 15-20 évben, és hogyha egy pedagógus jobb akar lenni, mint a tegnap, akkor megtörténhet, hogy ezen érdemes elgondolkodjon, ez csak egy tipp részemről. Én úgy látom a mondjuk 15-20 év múlva magam, én ezen a pályán látom magam, ahol most vagyok, viszont úgy gondolom, hogy az információ átadási tevékenységünk az nagyon meg fog változni, és meg fog nőni az igény az iránt, hogy a pedagógus, például én is így látom magam 15 év múlva, inkább az inspirációra, a motivációra hajtson rá a diákoknál. Úgyhogy egyfajta ilyen átalakult tanárként látom magam, emellett pedig bízom benne, hogy gyakorlati szakemberként is sikerül tovább fejlődni. Hál' Istennek egy olyan területen dolgozom, ami folyamatosan fejlődik, méghozzá nagyon gyorsan, úgyhogy ezt a fitséget, hogy mindig a legújabb dolgokkal tisztában legyek, ezt is meg akarom majd tartani. Tehát 15 év múlva valahol ott látom magam egy ilyen területen, egy fejlettebb, inspirálóbb tanári környezetben, és gyakorlati szakemberként továbbra is fitten.
Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást, és remélem, hogy még tudunk majd beszélgetni.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materben, melynek műsorideje ezennel lejár. Dr. Serd László marketing szakembernek, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar adjunktusának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb május utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!